A Jobb könyvének 38. részét olvassuk. Ekkor megszólalt az Úr a viharban, és ezt mondta Jobbnak. Ki akarja elhomályosítani örök rendemet értelem nélküli szavakkal? Ő ezt hát földre rakadott férfiasan. Én kérdezlek, te meg oktass engem. Hol voltál, amikor a földnek alapot vetettem? Mondd el, ha tudsz valami okosat. Tudod, ki szabta meg annak méreteit, vagy ki feszített ki fölötte mérő zsinort? Mire vannak erősítve oszlopai, vagy ki helyezte a sarokkövét, amikor együtt vigazdoztak a hajnali csillagok, és újongtak mind az Isten fiak? Ki zárta el ajtókkal a tengert, amikor buzogva előtört a föld gyomrából, amikor felhőbe öltöztettem, és sűrű homállyal takartam be, amikor határt szabtam neki, zárat és ajtókat raktam rá, és azt mondtam, eddig jöhetsz, tovább nem. Ez ellenáll büszke hullámaidnak. Lett-e parancsodra reggel, mióta élsz? Kijelölted-e a hajnalnak a helyét, hogy szélénél fogva megragadja a földet, és lerázza róla a bűnösöket? Formálódik, mint az agyag a pecsét alatt, és előtűnik a föld, mintha fel volna öltöztetve. Így veszi el bűnösöktől a világosságot, és összetöri a fölemelt kart. Eljutottál a tenger forrásáig? Bejártad a mélység alját? Föltárultak előtted a halál kapui? A halál árnyékának kapuit láttad-e? Megfigyelted-e a földet teljes szélességeiben? Mondd el mindezt, ha tudod. Melyik út visz a világosság lakóhelyét, és hol a helye a sötétségnek? Vissza tudod-e vinni határai közé, ismered a házába vezető ösvényt? Tudod-e, hiszen akkor születtél, napjét száma igen nagy. Eljutottál-e a hóraktárához? A jégeső raktárát láttad-e? A nyomorúság idejére tartogatom ezt a harc és a háború napjára. Melyik útról oszlik el a világosság, és honnan árad szét a keleti szél a földön? Kiásod csatornát a felhőszakadásnak, és utat a mennydörgő viharfelhőnek, hogy esőt adjon a lakatlan földre, az ember nem lakta pusztára, hogy bőven megitesse a puszta sivatagot, a zöldelő növényzetet sarjasszon. Ki az apja az esőnek, és ki nemzette a harmadcseppeket? Kinek a méhéből származik a jég, és az égből hulló darát ki nemzette? Összesűrösödnek a vizek, mint a kő, és befedik a mélység felszínét. Összetudod-e kötni a fiastyúk szálait, a kaszás csillag köteleit? Meg tudod-e oldani? Föl tudod-e kelteni időben az állatöv csillagait? Tudod-e vezetni a nagy medvét fiaival együtt? Ismered-e az ég szabályait? Talán te határozod meg uralmát a földön. El tudod-e juttatni hangodat a felhőkig, hogy vízáradat borítson el téged? Tudsz-e villámokat küldeni útjukra, és mondják-e neked, itt vagyunk? Kiadott bölcsességet a sötét felhőkbe, vagy a légi tüneményeknek kiajándékozott értelmed? Ki olyan bölcs, hogy meg tudja számlálni a fellegeket, és ki tudja kiüríteni az ég tömlőjét, ha megkeményedik a föld, mint az öntvény, és egymáshoz tapadnak a göröngyök? Tudsz-e nőstény oroszlánnak zsákmányt ejteni, ki tudod-e elégíteni az oroszlánkölyök éhségét, amikor rejtek helyükön lapulnak, és a bokrok között leshelyükön fekszenek? Ki szerez eledelt a hollónak, amikor fiókái Istenhez kiáltanak, és kóvályognak, mert nincs mit enniük?
Sorry. nehéz megszólalni akkor, amikor Isten nagyságáról és hatalmáról kell beszélni, és elmondani, hogy milyen hatalmas a jó Isten, milyen nagy dolgokat teremtett ebben a világban, és megteremtett minket is, embereket, az ő teremtményeit. Gyenge szavaimmal mégis szeretnék egy keveset beszélni Isten hatalmáról, pedig nagyon keveset tudunk Isten hatalmáról. Ezt láthatjuk az igében is, hogy amikor Jobot kérdezi Isten, Jobb nem tud mit felelni mindazokra a dolgokra, amit kérdez tőle Isten. Habár látta azelőtt is Istennek a hatalmát, látjuk a teremtett világban Istennek a hatalmát, de talán több ezer tudós is próbálta kifürkészni Istennek a hatalmát a teremtett világban, mégsem tudta teljesen kifürkészni, és talán csak parányit értett meg abból, amit Isten teremtett 6 nap alatt ezen a világon. Csodálatos, amikor beletekintünk a természetbe, beletekintünk teremtményeinek a bonyolult működésébe, ha csak megnézzük a méhecskének az életét, akkor az Isten dicsőíti. Milyen csodálatosan megteremtette ezt a kis teremtményt, és milyen bölcsességgel felruházta. Csodálatos látni mindezeket a dolgokat. Azt mondja az ige, amit olvastunk, hogy ki akarja elhomályosítani örök rendemet értelem nélküli szavakkal. Jobb megpróbálta elhomályosítani Isten rendjét, amikor megkérdezte Istent, hogy miért. Én igaz voltam előtted, fedhetetlenül éltem. Szerettem a gyengéket, a nyomorultakat, segítettem őket. Adtam kenyeret az éhezőnek, és sok mindent felsorol Jobb, mégis sújtottál engem. Ha emberileg tekintünk Jobbnak az életére, akkor láthatjuk azt, hogy nagyon sok megpróbáltatásban volt része, és mintha nem fogyott volna ki a megpróbáltatás életébe, csak folytonosan jöttek a megpróbáltatások. Először az, hogy elveszítette vagyonát, aztán gyermekeit, aztán nagy betegségben sújtotta őt az ördög, és Isten mindezt megengedte. Aztán még a felesége is ellene fordult. Aztán jöttek a barátai, azok is ellene fordultak. És mindezt látva Jobb, hogy nem fogy el a megpróbáltatás, megtört. És elkezdte Istent kérdezni, hogy miért. Mi sem vagyunk különbek, testvéreim. És hogyha ebbe a világba tekintünk, nagyon sokszor feltesztünk olyan kérdéseket, amelyekkel elhomályosítjuk Istennek a rendjét. És jó volna ezt nem tenni, hanem megalázkodni Isten hatalmas keze alatt. És ezért olvastuk fel ezt az igét, ezért szól hozzánk Isten ezen a mai délutánon, hogy alázzuk meg magunkat Istennek hatalmas keze alatt. Mert beszél a forgó szélből, beszél különböző dolgok által Isten hozzánk, hogy megértsük az ő akaratát. Mi olyanok vagyunk Isten szemében, azt mondja az egyik próféta, mint porszem a mérleg serpenyőben. És egy másik hasonlatot is mond, olyanok vagyunk, mint vízcsepp a vödörben. A népek olyanok az ő szemében, mint vízcsepp a vödörben. Hát akkor milyen vagyok én személy szerint? Milyen kicsi vagyok? Milyen jelentéktelen? Milyen nyomorult és milyen tudatlan vagyok Isten előtt? Hogyan homályosíthatnám el Istennek a rendjét? Pedig sokszor megteszem. Sokszor megteszük, testvéreim, hogyha felteszünk különböző kérdéseket. Miért? Istenem, miért engedted meg ezt? Talán nem szavakkal tesszük ezt, hanem gondolatban. Talán amikor látunk olyan eseteket, hogy 6 gyermekes anya és a legkisebb gyermek 4 éves elviszi az Úr, és ott marad az apuka a 6 kicsi gyermekkel. Uram, miért? Feltesszük a kérdést. Vagy talán, hogyha egy fiatal ember meghal életed elén. Vagy talán, ha hallunk egy nagy katasztrófáról, meghal 200-300 ezer ember egy-két óra leforgása alatt. Istenem, miért? Vagy hatalmas földrengéseket hallva feltesszük a kérdést, ha nem is szóval, és elhomályosítjuk Istennek a rendjét. Pedig azt kellene tennünk, Istenem, te tudod. Istenem, megalázom magam a te hatalmas kezed alatt. Porszem vagyok a mérleg serpenyőben, de mégis téged áldalak. Ez kellene legyen a mi helyzetünk Isten előtt. De sokszor nem ez a mi helyzetünk. Sokszor elhomályosítjuk, próbáljuk kérdéseinkkel elhomályosítani az ő nagyságát, az ő hatalmát. Aztán egy másik gondolat, ami megfogalmazódott bennem, vajon nem-e homályosítjuk el Istennek az evangéliumát, az evangélium csodálatos szépségét, és félre magyarázzuk a dolgokat. Sokszor talán lehet, hogy nem mi, de vannak emberek, akik elhomályosítják a keresztről szóló üzenetet, és nem hangsúlyozzák eléggé a keresztről szóló üzenetet. Hangsúlyozzák azt, hogy mit tehetünk mi, hogyan mehetünk Istenhez, vagy hogyan fogadhatjuk el Isten kegyelmét, de nem hangsúlyozzuk eléggé a keresztről szóló üzenetet, vagy az Úr Jézus helyettes áldozatát, hogy mit tett értünk, ahogy délelőtt is hallottuk testvérünktől, hogy Tamás testvérünktől, hogy őre helyezte Isten minden bűnünket. Megbüntette helyettünk, hogy mi élhessünk. Ez a keresztről szóló üzenet, amit sokszor elhomályosítunk, ami sokszor homályban tűnik el az emberek előtt, mert nem hangsúlyozzuk eléggé ezt, hogy elhomályosítjuk az ige minden igazságát, és beszélünk olyan dolgokról, amik mellékesek. Helyettek sokszor vannak, akik túlságosan hangsúlyozzák, hogy Isten szeret, és mindent eltűr, mindent megbocsájt. Majd végül is úgyis mindent megbocsájt. Isten szeretete majd eltűr mindent, és elfedez mindent. És nem hangsúlyozzák azt, hogy Isten egy olyan Isten, aki igazságos, aki meg kell büntesse a bűnt. És egyszer eljön a nap, amikor mindenki meg kell álljon Isten ítélőszéke előtt, és felelnünk kell tetteinkért, vagy túlságosan hangsúlyozzák azt, hogy ő nagyon kegyelmes, és tehetünk bármit, majd végül úgy is kegyelmes lesz hozzánk. Hallottam ilyet. Elmondtam valakinek az evangéliumot, és azt mondta nekem, hogy hát majd végül is úgyis Isten mindent elfedez, minden bűnünket, és majd bemegyünk a mennybe. Majd úgyis megbocsát, mert Isten szerető Isten. Ő nem büntet, de büntet Isten. Mert a mi bűneinket meg kell büntesse. Ha nem büntetné meg a mi bűneinkért, nem büntetne meg, akkor nem lenne igazságos Isten. Akkor elnézni a bűnt. Vagy elhomályosítjuk Isten rendjét, Isten evangéliumát azzal, hogyha az Úr Jézus Krisztus áldozata mellé hozzáteszünk még valamit. Azt mondjuk talán, hogy elég Istennek, az Úr Jézusnak az áldozata, de még kell ez is, vagy még kell az is. Ne tegyük ezt. Ne homályosítsuk el Istennek a rendjét. Mindennek a summája az, hogy alázzuk meg magunkat Istennek hatalmas keze alatt. Jób is ezt tette. Jób könyvének az utolsó részében azt olvassuk, Jób 42. rész 1-től 6-ig. Felelt Jób, és ezt mondta az Úrnak, tudom, hogy mindent megtehetsz, és nincs olyan szándékod, amelyet meg ne valósíthatnál. Ki merné elhomályosítani az örök rendet tudatlanul? Azért mondom, hogy nem értem. Csodálatosabbak ezek, sem hogy felfoghatnám. Hallgass meg, hadd beszéljek. Én kérdezlek, te pedig oktass engem. Csak hírből hallottam rólad, de most saját szememmel láttalak. Ezért visszavonok mindent, bűnbánatot tartok, porban és hamuban. Kedves testvérek, hadd viszonyuljunk így Isten igéhez. Hadd viszonyuljunk úgy ehhez az igéhez, amit olvastunk most, hogy Istenem, nem értek sok mindent. Nem értek sok mindent, amit te kérdezel tőlem, és kérdezel tőlünk, de megalázom magam te előtted, és azt mondom, hogy nagy vagy. Azt mondom, hogy hatalmas vagy, és dicsérni és magasztalni szeretnélek tégedet minden tettemmel, minden beszédemmel. Lehet, hogy majd megenged az én életemben is, és a mi életünkben nagy megpróbáltatásokat. Talán mások el tudnák mondani, hogy milyen nagy megpróbáltatásokban volt részük. De hadd legyen mindig mindennek a summája az, hogy Istenem, te mindent tudsz, és a te kezedben vagyok. És ez elég nekem. Nem kell több. Ez elég nekem, hogy a te kezedben vagyok. És a te kezedben biztonságban vagyok. Amen. Énekeljen az énekkar egy éneket, és aztán kérem a Sipos gyerekeket, az Effer gyerekeket, és Bai Helena szolgálatát.
Most pár igeverset szeretnénk elmondani a János könyvéből. Jézus ekkor ezt mondta nekik: én vagyok az élet kenyere, aki én hozzám jön, nem éhezik meg, és aki hisz én bennem, nem szomjazik meg soha.
Jézus ismét ezt mondta nekik: én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem ővé lesz az élet világossága. Jézus ezt mondta nekik: mert még egy kis ideig közöttetek van a világosság, addig járjatok a világosságban, amíg nálatok van, hogy a sötétség hatalmában ne kerítsen titeket, mert aki a sötétségben jár, nem tudja, hová megy. Amíg nálatok van a világosság, higgyetek a világosságban, hogy a világosság fiai legyetek.
Én vagyok a jó pásztor, és én ismerem az enyémet, az én enyém pedig ismernek engem. Ahogyan az atya ismer engem, én is úgy ismerem az atyát, és én életemet adom a juhokért. Az én juhaim hallgatnak hangomra, és követnek engem, én pedig örök életet adok nekik, és soha nem vesznek el, mert senki sem ragadhatja ki őket az én kezemből.
Jézus ekkor ezt mondta nekik, én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz én bennem, a meghal is él, és aki él és hisz én bennem, az nem hal meg soha. Hiszed-e ezt?
Jézus így válaszol, én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az Atyához, csak is én általam. Mert én az Atyához megyek, és amit csak kértek, majd az én nevemben megteszem, a dicsőítessék az Atya jóban. Én vagyok az igazi szőlőtő, és az én Atyám az öllős gazda.
Maradjatok én bennem, és én ti bennetek. Ahogyan a szőlővesző nem teremhet gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtön, úgy ti sem, ha nem maradtok én bennem.
Én vagyok a szőlőtő, és ti a szőlőveszők. Aki én benne marad, és én ő benne, azt terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni.
Az lesz az én Atyám dicsősége, hogy sok gyümölcsöt teremtek, és akkor tanítványaim lesztek. Amen.
Köszöntöm szeretettel a gyülekezetet. Örültem nagyon az énekkar első énekének, mert elhangzott az a szó, hogy áldott. Áldott legyen a mi Istenünk. Aztán pedig a szószékről azt halljuk, hogy milyen hatalmas a mi Istenünk. És azt szeretném megvallani a testvéreknek, hogy úgy körülbelül 2 évvel ezelőtt, amikor én elkezdtem Istent keresni, akkor olyan nehezemre esett azt elképzelni és felfogni, hogy aki kimondja azt, hogy áldott, akár imádságban, hogy áldott légy Istenem, vagy akár amikor énekel és felemeli a kezeit, vagy becsukja a szemét, hogy milyen lehet az, hogyan érezheti Istent, hogy töltheti be úgy Istennek a személye, hogy ilyen őszintén ki tudja azt mondani, hogy áldott legyen az Úr. Vagy amikor Dávidnak a Zsoltárait olvasom, ugyanezt fogalmazódik bennem, hogy hogyan tud valaki ilyen őszinte és tiszta dicséretet mondani Isten felé. És nagyon örülök annak az időszaknak, amin átvezetett Isten az utóbbi hónapokban, mert megmutatta azt, hogy nagyon is van indokunk és okunk arra, hogy áldjuk őt és dicsítsük. És most én szeretnék őszintén felolvasni egy ilyen igeverset, egy ilyen áldást Dávidnak az egyik zsoltárából. A 34. zsoltárból pár igeverset szeretnék előjáróban. Áldom az Urat mindenkor, állandóan őt dicséri szám. Az Úrral dicsekszik lelkem, hallják ezt az alázatosak, és örülnek. Hirdessétek velem az Úr nagyságát, magasztaljuk együtt az ő nevét. Érezzétek és lássátok, hogy jó az Úr. Boldog az az ember, aki hozzá menekül. Az utóbbi időszakban azt tapasztaltam, ugye 1 éve merítkeztem be, és jó volt ma is arra emlékezni, hogy az Úr új életet adott nekünk. Viszont, hogy az elmúlt évre gondolok, és arra a személyre, aki ott állt a bemerítő medencében 1 évvel ezelőtt, akkor azt tudom kimondani, hogy teljesen más személy voltam. És ez azért volt, mert az az Isten, akit akkor is ismertem, az teljesen más Isten volt. És ez nem azért van, mert Isten változik. Tudjuk jó, hogy Isten ugyanaz. De engedte kegyelméből az, hogy jobban megismerjem, és kijelentette őt magát számomra. És azt tapasztaltam a saját életemben, hogy a jó Isten nem jelent ki nekem különleges dolgokat. Viszont amikor kijelenti az örökérvényi igazságait, és én igazán megértem azt, akkor a szívemben igazi hála, őszinte hála tud felcsengeni. És nagyon sokféleképpen tud engem Isten tanítani, és ezt tapasztaltam az elmúlt időszakban, és szeretnék egy ilyen példát hozni. Ugye most múlt el a vizsgaidőszak, és tanulnunk a lakótársammal, és Bele volt merülve a tanulásba, és én pedig meg szerettem volna viccelni, és odasúrantam a hátához, és megijesztettem. Hát ez neki nem volt olyan vicces, ő persze megijedt, de elmosolyogta magát, de láttam, hogy van valami, tehát hogy neki ez rosszul esett. És éreztem a késztetést arra, hogy én bocsánatot kérjek tőle. És bocsánatot kértem, és nem azt a választ kaptam tőle, amire számítottam. Ő azt mondta, hogy hát már úgyis mindegy. És amikor ezt mondta nekem, akkor elkezdtem úgy szíven ütött, és rögtön arra gondoltam, hogy Isten nekem ezt soha nem mondaná, hogyha bocsánatot kérnék tőle. És ezt az igazságot megérteni, hogy bármilyen bűnöm van, hogyha én őszintén bocsánatot kérek Istentől, akkor ő megbocsátja. És ez egy igazi ok arra, hogy én áldjam őt, és tiszta szívvel dicsérjem. Aztán arról is szeretnék pár szót szólni, hogy ugye, amikor elkezdtem a gyülekezetbe rendszeresen járni, és már megfogalmazott bemerítkezés gondolata is, akkor kezdődött el az, hogy úgy éreztem, hogy én is beleesek abba a csapdába, amiben szerintem a sátán nagyon sokunkat beleküld, hogy mondjam így. És az pedig az, hogy kerestem és figyeltem, hogy a testvérek hogyan viselkednek. Nagyon szerettem volna, hogyha hasonlítok a testvérekre, és hogyha meglátszik az, hogy én hívő vagyok. És épp ezért talán elkezdtem azt figyelni, hogy hogyan imádkoznak. És ez nem az a baj ezzel, hogy én talán szépen szerettem volna imádkozni, hanem az, hogy fontosabb volt nekem az, hogy az emberek hogyan imádkoznak mellettem, mint sem az, hogy Isten mit mond az imádkozásról. Sokkal kevesebbet kutattam azt a Bibliában. Ugyanúgy gondolok például a bizonyságtevésre is, hogy néztem azt, hogy az emberek, mikor kiállnak ide, talán milyen szófordulatokat használnak, de hogy vegyem szemügyre, hogy talán Pál, amikor kiállt a nép elé, és bizonyságot akart tenni az Úrról, hogy ő mit tett, és ő milyen volt, az kevesebbszer. És hallgattam egy prédikációt, ami nagyon szíven ütött, és azt kérdezte a prédikátor, hogy amit én cselekszem, vagy amilyen szokásaim vannak nekem, az miért van? Az azért van, mert azt látom az emberekben körülöttem, a testvérekben, akik engem körülvesznek, vagy azért van, mert engem az Úr az ige által meggyőzött. És amióta ezt felismertem, én szeretnék mindent meggyőződésből tenni. Én azt szeretném, hogyha nem az lenne számomra szent, amit a testvérek mondanak, vagy az a mérce legyen számomra az elsődleges, hanem az, hogy mit mond és mit parancsol számomra Isten, és hogy milyen példát állít az igében általa elém. Van egy nagyon kedves testvérnőm, aki sokszor bátorított engem, és már rég kaptam tőle egy kártyát, amin egy ige hirdetésnek az egyik részlete van leírva. És ezt szeretném felolvasni, ez Paul Washartől van, és ez angolul van, ugye, de megpróbálkoztam ma lefordítani. Hát még meg nem próbáltam, addig nem jöttem rá, hogy ez mennyire nehéz. Ezért nem törekedtem arra, hogy szóról szóra fordítsam, viszont törekedtem arra, hogy belevigyem azt is, amit én gondolok, és amit én érzek. Azért szeretném ezt felolvasni, mert úgy érzem, hogy nagyon tudok vele azonosulni. Ez a pár sor harmadik személyben van írva, de én átírtam egyes szám első személyre, mert éreztem azt, hogy ezt akár én is mondhatnám, és sokszor megfogalmazódtak ugyanezek a gondolatok bennem is. És szeretném, hogyha szeretettel fogadnák a testvérek. Ez a keresztény élet. Elkezdtem tanulmányozni az írásokat. Elkezdtem közösséget vállalni a szentekkel. Elkezdtem hallgatni a prédikációkat. Így kezdődött el az én utazásom, amikor is napról napra azt éltem át, hogy a jó Isten kinyilatkoztatja magát. Ebben az alaposabb ismeretben kellett nekem is szembesülnöm azzal, hogy mennyire nagy szükségem van rá. A bűnbánat ekkor új értelmet nyert, és így kezdett el szívbemarkolóan fájni, amikor elbuktam. De ekkor megláttam tündökölni Isten szeretetét Krisztus arcán. A hitem nőtt és erősödött. Szívemet túlcsorduló öröm töltette be, miközben miközben ezzel egy időben a bűnbánat folytonos összetörésre késztetett. Ahogy telnek a napok, egyre biztosabb vagyok az üdvösségemben. Ezt a leírhatatlan boldogságot nem tudom csak a szívem bezárni, már mások is látják. Isten munkálkodik az életemben, ez bizonyítja az is, hogy képessé tesz. Képessé? De mire? Képessé, hogy jobban megismerjem őt. Képessé, hogy összetörjek előtte, hogy alázatban maradjak, miközben teljesen alárendelem magam. Látom már azt, milyen meginokhatatlan kősziklánk van Jézus személyében. Ez ad erőt ahhoz, hogy képes legyek hinni. Épp ezért tudok örülni is, mert a boldogságom forrása többé nem a saját személyemben rejlik. Igen, kedves fiatalok és idősek, hívők és hitetlenek, ez történik azzal, akinek valódi találkozása van Istennel. Ezek vagyunk mi, az ő gyermekei. Kimegyünk az utcára prédikálni, sokak szerint még radikálisak is vagyunk. Olvassuk az írásokat, mi kívülről is számos verset tudunk idézni. Telve vagyunk buzgósággal, és határtalanul örülünk annak, hogy mennyi áldozatot halmozunk fel Istennek. De ekkor belép a mindenható, és apránként majd elveszi ezeket a dolgokat tőlünk. Miért? Kérdezett vonakodva. Azért, mert boldogságodat abban leled, a boldogságunkat abban leljük, hogy mi mit teszünk, és hogy mi kik vagyunk. Emberek, hiszen mi keresztények vagyunk, mi prédikálunk és énekelünk, nem beszélve a sok szolgálatunkról. Ezeket a dolgokat fogja apránként elvenni Isten. Ő ekkor majd összezúzza a buzgóságunkat. Isten az, aki összetöri erőnket, még a bölcsességünket is. Könnyeink között majd azon veszük észre magunkat, hogy nem maradunk semmivel. Semmivel, csak vele. Ezek után kezd majd el minket felépíteni, de ez teljesen más lesz már. Az örömünk többé nem a saját teljesítményünkben fog rejleni. Az egyetlen dolog, amit túlcsordoló örömet fog jelenteni nekünk, az nem más, mint Isten elvégzett munkája Jézus Krisztus által. Úgyhogy nincs több bálványimádás, nincs más, csak ő. Egyedül Jézus Krisztus. Amen.
Zenekar szolgálatát fogjuk meghallgatni, és utána Jó Hajnalka szolgálatát.
jobban kapcsolatban szeretnék mondani egy pár szót. Ezek a kérdések, amit felolvastunk az igéből is, engem is, mikor olvastam otthon is, és vagy máskor is, alázatra tanítanak, és ez minden embert alázatra tanít, hogy milyen hatalmas a mi Istenünk. Úgy szeretném, hogyha minden nap az jutna eszembe, és arra törekednék, hogy teljesítsem azt, amit ő kér tőlem, hogy legyek engedelmes, és hogy szeressem embertársaimat. És hogyha ezeket meg is teszem, akkor sem várhatok el semmit, mert azt mondja az Úr Jézus, hogy ezenképpen ti is, ha mindazokat megcselekedtétek, amik nektek parancsoltattak, mondjátok, hogy haszontalan szolgák vagyunk, mert amit kötelesek voltunk cselekedni, azt cselekedtük. Hogy akkor is nem számít, hogy mit teszek, mindig dicsérjem is, és imádjam Istent, és ne várjak semmi dicséretet, vagy áldást, vagy ajándékot ezért. Szeretnék felolvasni egy verset, ami a Jobb lelkületével kapcsolatos, ami a Jobb lelkületét jellemző, és mindazokra az emberekre, akik meg tudnak Isten előtt alázkodni, és ezt ki tudják mondani, és ad Isten kegyelmet arra, hogy ez meggyőződésből tegyék. A legnehezebb kérés. Legyen meg a te akaratod. Ha elkerülnek gondok, bánatok, könnyű kimondani. De ha a nehéz órák jönnek, és az öröm ködbe vész, ha a szív vérzik, a lélek zokog, ha éjszakának tűnnek nappalok, eltördelni mégis a mondatot, hogy legyen meg a te akaratod. Inkább sikoltanék. Atyám, ne, ne! Miért kell ennek így történnie? Szívem keserű lázadásba jut, ha értetetlen előtte az út. Sírva tesz fel kínzó kérdéseket. Én Istenem, hát ez a szeretet? Aztán elcsitul. Bocsáss meg, atyám. Te szeretsz engem híven, igazán. Kínban vergődő szívvel is tudom. Te vezetsz engem a legjobb úton. Ellenemre is véghez viheted, de szívem attól nem lesz csendesebb. Taníts meg hát szívből kiáltani, ne csak szájjal, de szívvel mondani. Ahogy te akarod, ne ahogy én. A békesség csak így lesz az enyém. Lehet az út tövises, meredek, amerre vezetsz, bátran mehetek. S a mindennapi kérésem az marad. Add, hogy csupán téged kívánjalak. Legyen akaratod, ha a nap nevet. Legyen akaratod, ha éj temet. Legyen most és mindörökké. Igen. Fogd meg a kezem, fogadd el a szívem. Ha utam célját el is takarod, hiszek, legyen meg a te akaratod. Amen.
Amen. Akkor szolgálata után meghallgatjuk Morosz Tamás szolgálatát.
Thank you. Köszönöm a testvéreket. Utoljára itt elől körülbelül 6 hónappal ezelőtt álltam, és akkor az volt a téma, hogy kérem a testvérek támogatását imában, mivel a következő 6 hónapban Angliában leszek, egy bibliaiskolában, és ott fogom tölteni a következő 6 hónapot. Hát most úgy állok itt, hogy akik imádkoztak értem, nagyon szépen köszönöm, nagyon sokat segített, és éreztem azt, hogy az Isten meghallgatja az imákat. Elsősorban szeretném megköszönni mindazoknak, akik az imáiban hordoztak, segítettek különböző formában. Nagyon nagy segítség ez számomra. Másodszorban szeretnék egy kicsit beszámolni, hogy nagyjából mi is történt velem az elmúlt 6 hónapban, hogy miről is szólt ez számomra, mi is történt ott Angliában. Január 18-án kezdődött a bibliaiskola, 17-én indultam Szatmáról, és 18-án kezdődött a bibliaiskola, és július 17-ig tartott hivatalosan, azonban bizonyos körülmények miatt egyesek már hamarabb elmentek, úgyhogy az utolsó napokban, mármint ezen a héten, hétfőn, kedden, szerdán, folyamatosan én voltam az a személy, aki búcsúztattam a többieket, és olyan különösen érdekes érzés volt az, hogy milyen az, amikor te maradsz, mások mennek, és a ház egyre jobban ürül. Lehet egyesek ismerik ezt az érzést. Azonban így, mikor visszanézek erre a 6 hónapra, azt tudom elmondani, hogy az Isten velem volt is megsegített. Szeretnék egy igeverset olvasni a Zsoltárok könyvéből. Zsoltárok könyvének a 18. részének az első 3 igeversét szeretném felolvasni. Az ige a megemlített helyen így szól. Az éneklőmesternek, az Úr szolgájától, Dávidtól, aki az Úrhoz az ének szavait azon a napon mondotta, amelyen az Úr megszabadította őt minden ellenségének kezéből és a Saul kezéből, és mondá, szeretlek, Uram, én erősségem. Az Úr az én kősziklám, várom, és szabadítom. Az én Istenem, az én kősziklám, ő benne bízom, az én pajzsom, üdvösségem szarva, menedékem. Hát el tudom mondani, hogy az Isten megszabadított nem az ellenségeimtől, de bizonyos helyzetekből, megsegített olyan helyzetekben, amikor én azt mondtam, hogy nem is tudom, hogy hogyan fogom túlélni, hogy fogok én eljutni a végére. Amikor elkezdődött a bibliaiskola, hát úgy tudtam, hogy nagyjából eszék fognak várni rám angolul, úgy hallottam, hogy nagyon nehéz ez a bibliaiskola, úgyhogy kicsit a fogaimat csikorgattam, hogy Istenem, hát hogyan is érek én majd a végére. Körülbelül 40-50 tanárom volt, szinte minden órát más-más tanár tartott. Tanáraim között volt olyan, aki a múltjában a rák kutatással foglalkozott, genetikus vagy valami hasonló. Ő tartottam ugye a kreacionizmus órát. Olyan jó volt hallani azt, hogy hogyan rombolta le egyszerű érvekkel, vagy pedig len elég komplikált érvekkel azt, amit mások az egész életüket feltették arra, hogy bebizonyítsák, hogy nincs Isten, sajnos tévedtek. És tanáraim között volt olyan, aki a londoni szemináriumban tanított, illetve annak a szemináriumnak az aligazgatója, illetve voltak viszonylag laikusok, akik misszionáriusok, volt olyan tanárom, aki misszionárius a muzulmánok felé, volt olyan tanárom, aki Franciaországban tevékenykedik a muzulmánok között, és muzulmán háttérből származott. Nagyon szerettem az óráit, mert ugye muzulmán hit, nem nagyon sokat tudok róla, mi is, hogy is van, hogy is működik, és olyan szépen bemutatta gyakorlatilag, hogy a Biblia mennyire szépen megállja a helyét a Koránnal szembe, ami egy nagy zűrzavar. A kollégáim a bibliaiskolában nem egyedül voltam, 11-en kezdtük, sajnos csak 10-en tudtuk befejezni. Időközben egy kolléganőm Spanyolországból haza kellett menjen. Az első hónap után, február környékén, mivel kiderült, hogy egy rög van a tüdején, hála Istennek időben észrevették, tudták kezelni. Hála Istennek meg is érkezett Spanyolországba, egy kicsit aggódtunk, mivel a nyomáskülönbség bármi negatív kimenetelt adhatott volna ennek a helyzetnek. Isten megőrizte őt, hála Istennek. A többi kollégám, négyen voltak Görögországból, egy kolléganőm volt Oroszországból, egy kolléganőm Portugáliából, egy másik kolléganőm német származású volt, és két angol, két helybeli is csatlakozott hozzánk. A kollégáim között volt olyan, aki egy gyülekezetet szeretne plantálni Görögországban, volt olyan, aki mesterizett teológiából, és szeretne lelkipásztori szolgálatba állni Görögországban, volt olyan, aki Oroszország, az orosz kolléganőm egy nagy gyülekezetből jött, körülbelül 500 ezer főstagú gyülekezetből. Érdekes volt nézni, hogy az Isten összerakta ezt a csoportot. Éppen mondtam, amikor megkezdtük a bibliaiskolát, hogy én ezt a csoportot soha nem raktam volna össze. Egyrészt azért, mert megvoltak a nehézségei. Különösen akkor, amikor ugye az első órák körül kiderült, hogy hát van, amiben nem értünk egyet teológiailag, és az a személy vagyok, aki szeretem, hogyha törekszek biblikus lenni, nem mondom, hogy mindig az vagyok, de törekszek arra lenni, és hogyha valamit észreveszek, hogy ez nem helyén való, akkor azért szeretek kiállni. Az Isten tanította arra, hogy Tamás, a békesség több, mint sem az, többet ér annál, hogy neked igazad legyen. Nem volt könnyű lecke, nem mondom, hogy megtanultam, de az Isten legalább elkezdte bennem ezt a munkát. Amikor elmentem, mielőtt elmentem volna, azt az igét olvastam fel a zsidókhoz írt levélből, 12. részből az első két igeverset, hogy nézzünk a hitnek fejedelmére, fussuk meg az előttünk lévő küzdőteret, és azt mondtam, hogy testvérek, amit fogunk tapasztalni a következő fél évben, amit fogok tapasztalni a következő fél évben, az az, hogy a hitünk ki lesz kérve. Az ördög mindent megpróbál elvenni, de leginkább, amit el akar venni, az a hitem, az a hitünk. Ezt megtapasztaltam ebben a fél évben. A fél év alatt két kollégám majdnem meghalt. Egy másik kollégám A-típusú influenzát kapott, a doktorok jobban tudják. Két hónapig mesterségesen altatták. Bement körülbelül 90 kilóval, kijött 20-30 kilóval könnyebben. Amikor először megláttam, nagyon nehezen, nem kerültem őt, mert nem tudtam a szemébe nézni. Ő volt az egyik legjobb barátom a kurzuson. Mellettem lévő szobában lakott, minden este együtt imádkoztunk. És két hét múlva, amikor visszajött, megpróbáltam aludni, miután megláttam, hát nem sikerült. De az Isten megsegített őt, tudta folytatni a kurzust, és adott neki kegyelmet és életet, hogy tovább éljen. Érdekes volt, utána bizonyságot tett, testvérek, én itt voltam 3 hónapot, de az a 3 hónap, ami a betegségem előtt van, nem emlékszek semmire, az komplett fekete tér, meg amúgy a kómában, amikor voltam, arra sem emlékszek. Bejött egyik este, mielőtt lefeküdtem volna a szobámba, hogy Tamás, hát én minek jöttem ide? Hát miért vagyok itt, hogyha nem emlékszek semmire? És olyan jó volt utána beszélgetni, és rámutatott az Isten számomra elsősorban, de számára is, hogy ha nem más, de tanultál valamit. Az, amit én is tanultam, és remélem, hogy ő is tanulta, az az, hogy nézz Jézus Krisztusra minden körülmények között. Ő teljesen elég. Ez a 6 hónap alatt nagyon sok mindent láttam. Nagyon sokszor elestem, nagyon sokszor hibáztam. De egy dolog, ami mindig helyreállított, ami mindig visszaterelt a jó útra, ami mindig adott még egy esélyt, az az, amikor Jézus Krisztusra néztem. Az, amikor azt néztem, hogy ő meghalt értem, és ez teljesen elég. Emellé nem tudok tenni semmit, és ettől nem szabad nem szabad elvegyek semmit. Nagyon sok helyen voltam, nagyon sok élményben részesültem. Voltam a British Múzeumban egy hívő atyafival, aki körbevezetett, és mondta, hogy emlékeztek, pár évvel ezelőtt a tudósok azt mondták, hogy a Biblia ezen része hamis, szóval a Biblia nem lett igaz. Pár évvel később megtalálták ezt a leletet, ami bizonyítja az egész Biblia történetét, úgyhogy, hogyha valamikor valamelyik tudós azt mondja, hogy ez a lelet ellene mond a Bibliának, várjatok pár évet, és csak utána engedjétek meg, hogy az Isten bizonyítsa az ő igazát. Voltam Cambridge-ben, voltam Oxfordban, olyan helyeken, ahol ahol megemlékezhettem arról, hogy azok a hívő testvéreim kiálltak a hitükért, a puritánok, a hívő angol testvérek, és hogy mit kellett elszenvedniük, esetleg mágián elégjenek, vagy pedig len maga az életükre, amikor belegondolok, hogy John Owen teológus mennyi igazságot tárt fel az igéből, és ott lehettem a sírja mellett, amikor ott voltam John Bunyannak a sírja mellett, és megemlékeztem a zarándok útjáról, a Szent Háborúról, olyan élmények ezek, amelyek nem is tudtam elképzelni. A délőtt arról volt szó, hogy gondoljunk, emlékezünk vissza a kerességünk pillanatára, és visszaemlékeztem arra, hogy Istenem, én soha az életben nem gondoltam azt, hogy te ideig el fogsz vinni. Ennyi mindennel megajándékozol. De most itt vagyok, olyanokat láttam, amit csak a könyvekbe olvastam, és néztem John Bunyan sírját az zarándok útjának a végén. Olyan énekeket énekeltem, amelyeknek az írójának a sírja mellett voltam. Amúgy a lakás, ahol laktam 6 hónapot, körülbelül az 1600-as évek végén épült, és hogyha ismerik a testvérek azt az éneket, hogy az Úr irgalma végtelen, ezt folyton érzem én. John Newton, aki írta ezt az éneket, ebben a lakásban jött tanácsot kérni, ha jól emlékszem, Edward D. Young-tól, hogy menjen-e lelkipásztori pályára, vagy nem. Az én szobám a legrégebbi lakrész, úgyhogy reménykedem, vagy gondolom, hogy lehet, hogy még az én szobámban is aludt. Olyan jó volt így elaludni esténként. Nagyon sok minden élményben volt részem, amit nem tudok elmondani. 6 hónapnyi élményt nehezen lehet következő 2 percben összefoglalni. De egy szóval azt tudom elmondani, az Isten velem volt, megsegített, és megengedte azt a gyönyört, hogy lássam Jézus Krisztust. És azt kívánom mindannyiunk részére, akik hittünk az Úr Jézus Krisztusban, hogy az Isten adja meg nekünk újból és újból ezt a gyönyörűséget, hogy szemlélhessük az Úr Jézus Krisztust. Szemlélhessük azt, hogy ő teljesen elég számunkra. Ha nem más, remélem, ezt megtanultam egy életre. És soha nem fogom elfelejteni. Kívánom azt, hogy az Úr Jézus áldja meg a gyülekezetet, és kérem a testvéreket, hogy imádkozzanak továbbra is értem. Isten segítségével októbertől szeretném folytatni a teológiai tanulmányaimat. Még 2 éven van hátra, és ezek után pedig, ahogy kértem 2 évvel ezelőtt a testvéreket, hogy imádkozzanak, szeretnék lelkipásztor lenni, ezért mentem teológiára. Kérem a testvéreket, hordozzanak továbbra is imában, az Isten formáljon, tanítson, neveljen, és a megfelelő időben pedig használjon arra, hogy akik mi nem ismerik az Úr Jézust, azok ismerjék meg, és akik már ismerik az Úr Jézust, azok megismerjék jobban, beteljenek jobban vele, és egyre jobban és jobban gyönyörködjenek velem együtt, az Úr Jézus Krisztusban. Köszönöm, hogy meghallgattak.
Zenekar szolgálatát hallgatjuk meg, és utána Kovács Jutka szolgálatát.
röpke történetben szeretném, hogy betekintést nyerjenek a testvérek a múlt heti vagy a múlt heti táborba. Úgy bennem volt a csak néhány apró történet, és mindez az, amit olvastunk az igében is, az Isten hatalma. Az egyik kislány, és neveket most nem mondok, már csak azért sem, mert nem a gyülekezetből való gyerekek jöttek, vagy voltak, vagy velük kapcsolatos az, amit most el szeretnék mondani. Az egyik kislány jött oda hozzám hét vége fele, és azt mondta, hogy Jutka, valamit el akarok mondani. Tessék, mondjad. Hát képzeld el, hogy ez a Jézus dolog működik. Nézek rá, mondom, mit akarsz mondani ezzel? Hát az van, hogy a társam imádkozott, hogy legyen új szíve, és Isten adott neki új szívet, mert ez látszik, ez a Jézus dolog működik. És olyan öröm volt a szívemben, mert tudom azt, hogy működik, de amikor is látom azt, hogy Isten engedi, hogy kicsi gyermekek is megértsék, ezt egy harmadikos kislány mondta el. Másik történet. Pénteken este tábortűz után terveztünk valami játékestet még a gyerekeknek, de amikor bementünk az ebédlőbe, ahol a nagyobbakkal összegyűltünk, éreztük, hogy most nem lehet játékestet tartani. Olyan különleges volt tehát énekeltünk még néhányat, és még csak nem is mentünk szobákra imádkozni, mint máskor, hanem engedtük azt, hogy imádkozunk most így együtt. Késő is volt már. És az első imádkozó fiú olyan összetörve imádkozott, hogy Uram, én valamikor megszólítottál engem, én elfelejtettem, hogy nem foglalkoztam vele. És utána jöttek az imák, és szipogás az egyik sarokból és a másikból. És aztán engedtük, hogy menjenek el a gyerekek a szobákba, és maradtak még néhányan, úgy összetörve, sírva, és egy néhány lányhoz odaültem én is, és megkérdeztem, hogy lányok, miért sírtok? És akkor egy darabig csend volt, és akkor az egyik 12 éves, azt hiszem, kislány rám nézett, és azt mondta, hogy azt hiszem, most érezzük először, hogy mi mennyire bűnösök vagyunk. És olyan jó volt ezt látni, hogy ez nem a mi munkánk, meg nem az, amit mi elő tudunk hozni, hanem Isten hogyan szólít meg, és hogyan tudunk mi válaszolni arra, ha Isten szól. Imádkoztunk akkor a lányokkal, meg többen fiúkkal, lányokkal. Másik nap reggel hívnak a lányok a szobába, hogy gyere, mert baj van. Ott szaladok, mi történt? Hát nagyon megsértettük a szobatársunkat. Mert hát véletlenül leejtett valamit a földre, és felkiáltott, hogy amit akkor máskor szokott mondani, Úristen, vagy valamit mondott, nem tudom pontosan mit. És a többiek azonnal szóltak neki, hogy nézd, mi már nem beszélünk így, hát az Isten nevét nem vesszük fel hiába. És ő nem mondott semmit a lányoknak, csak beült a sarokba, szembe a sarokkal, és elkezdett keservesen sírni. És jöttek a lányok, hogy nagyon megbántottuk, most kikértünk bocsánatot tőle, de ő nem akar minket meghallgatni. Bementünk mind a szobába, és a lányok mentek oda, hogy bocsánatot kérjenek. És egyszer csak kifordul a sarokból, és azt mondja, ti nem értitek. Nem bántottatok meg semmivel. Hát úgy bánt engem, hogy tudott kijönni a számon az? Én már nem az vagyok, aki régen voltam. Kedves testvérek, mikor fájt nekünk a bűn? Amikor valamit megtettünk, valamit kimondtunk, Istenem, hogy tehettem meg? Nem azt mondom, hogy Istennek a munkája kész van ezekben a gyerekekben, de elkezdődött, és ez engem figyelmeztet arra, hogy engedjem, hogy Isten munkája bennem is legyen. Mert a legnagyobb munka, gyönyörű szép a természet, és csodáltuk is a héten a csillagokat is, de az, amit Isten bennünk tud elvégezni, attól szebb nincs. És engedjük, hogy végezze ezt a munkát az életünkben.
könyveinek tanulmányozásában eljutottunk odáig, hogy a történetben szereplő összes személy szóhoz jut. Először hallottunk ugye Jóbról, az ő panaszairól, az, hogy hogyan próbálja feldolgozni mindazt, amit ő érte, a fájdalmakat, keresi a választ a kérdéseire, keresi Istent, a miérteket, próbálja megfelelni, aztán ott vannak a vigasztaló barátok, akik körülveszik, több vagy inkább kevésbé sikerrel, és megy ez az adok-kapok Jób és az ő barátai között. Aztán megjelenik Élihu, a bölcs fiatal, ő is elmondja a látását, bölcsességét megosztja. És eljutottunk oda, hogy megszólal a hatalmas Isten, megszólal az Úr. És elsősorban Jób felé van mondani valója, vagy kérdezni valója, mert ugye egy sor kérdést olvastunk fel ma délután, de ezeknek a kérdéseknek igenis van mondani valójuk. Annyit hadd említsek meg az előzményekből, amit már néhány hete olvastunk. Jób szavait hadd ismételjem meg, amit felolvastunk. Íme előterjesztem ügyemet, tudom, hogy nekem van igazam. Szólj hozzám, és én válaszolok, vagy én beszélek, és te felelj nekem. Ugye Jób abban a helyzetben elég harciasan kitör magából, és az igazát védve, szól Isten felé, és azt mondja, vagy te szólj felé, vagy én szólok, de történjen valami. És most eljön az a lehetőség, megadatik a lehetőség, hogy Isten szóba áll Jobban, és kérdezi őt. Eszembe jutott a katonaság ideje alatt, ugye, amikor bent voltunk a kaszárnyában, egyszerű közlegények, mindenki olyan nagy hős volt, és mindenki tudta mondani akár a vicceket is, meg a gúnyolódást az ezredesről, meg a felettesekről, vagy tizedesről, vagy akiről. Mindenki olyan nagyon bátran tudta ezt mondani. De bizony, amikor szemle volt reggelenként, akkor mindenki dresszbe vágta magát, és ott pisztelni sem lehetett. Vagy mikor be kellett menni az ezredesnek a szobájába, hát háromszor még visszamentünk a tükör elé megigazítni a gombunkat, a gallérunkat, meg amit kell, és álltunk az ajtó elé, hogy kopogjunk, vagy ne kopogjunk. Mert olyan nagy tekintőjű volt, olyan kemény ember volt az az ezredes. És nagyon sokszor megnyilvánul ez a hétköznapokban is, az emberek olyan fölényesen tudnak beszélni, akár a Jóistennel kapcsolatban is, tudnak vicceket mondani az Istenről, tudnak gúnyolódni róla, tudnak nagyképűen beszélni, tudnak a pénzesek, a gazdagok olyan fölényesen viselkedni, hogy nem számít, nincs szükségünk Istenre, vagy tudnak a tudósok is olyan okosakat mondani, és megmagyarázzák, hogy nincs Isten, nem létezik Isten, butaság, amiben hisztek. De mégis, mikor eljön az az idő, és lesz az az idő, amikor lesz számonkérés, és ott fog szállni, vagy ott fog állni, bárki legyen az ajtó előtt is, és be kell lépjen, és számot kell adni, az nem lesz sem vicces, sem olyan, amire büszkék tudunk lenni, ott meg kell alázkodni a seregek ura előtt. És addig, míg tart ez a földi élet, addig kell nekünk rendezni az Úrral való viszonyunkat. Tehát megszólalt az Isten a viharban, az a ma délutáni cím, hogy a forgószélből kérdező Isten. Többször van szó a Bibliában viharokról, és többször olvassuk azt, hogy az Úr lecsendesítette a viharokat. Akármikor a tanítványok utaztak a hajóval, és ugye a vihar tört ki, megijedtek, és az Úr előbb lecsendesítette a tengert, utána pedig volt beszéd a tanítványokkal. Vagy Illésről is olvasunk, aki ott áll a Hóreb hegyén, és elvonul az Úr előtt a szélben, ott a földrengésben, a tűzben, és azt írja az ige, hogy egyikben sem volt ott az Úr, hanem utána halk és szelíd hang hallatszott, és akkor tudott beszélni vele az Úr. És érdekes, hogy Jobbról pedig azt mondja, hogy a forgó szélből kérdező Isten. És gondolkoztam, hogy vajon miért is van ez. Hát egyrészt az van, hogy a tanítványok esete volt egy eset, Illés esete volt egy másik eset, Jób esete egy harmadik eset, az én esetem, a te eseted pedig egy másik eset. És Istennek nincsenek sablonai, hogy hát én így tértem meg, engem így szólított meg az Úr, akkor biztosan a másikat is úgy fogja megszólítani. Lehet, hogy valaki csendben, otthon összetörve jut el oda, hogy át kell adja az életét. Lehet, hogy valaki egy dörgedelmes prédikációt hallgat meg, és utána ébred rá arra, hogy meg kell térni. Nem tudjuk meghatározni azt, hogy Isten hogyan szóljon hozzánk, de Isten szól hozzánk. Ez a jó. És azt is megláthatjuk abban, hogy Isten Úr nem csak a viharon, nem csak el tudja csendesíteni, hanem Isten Úr a viharban is. Sőt, hatalmasabb, mint a vihar. Még akkor is, hogyha nem hallgatta el a vihar, Istennek van olyan hangja, amit meg tudunk hallani. Vagy mondhatjuk, hogy Isten, ő maga volt a forgószél. Károli fordítás szerint forgószelet ír. Hát Jobbnak eléggé fel volt már fordulva akkor az élete, azt se tudta, hogy miért történik. És talán pont ez a forgószél kellett ahhoz, hogy a dolgok a helyére kerüljenek. Hogy Isten rendbe rakja az ő életét. És lehet, hogy nekünk is, mint forgószél kell felkavarja mi életünket, Isten igéje, az, hogy ő szól hozzánk, hogy felkavarja néha az állott vizet, hogy a megszokottságból kimozdítson bennünket, forgószélként kell közeledjen hozzánk. De még egyszer mondom azt, hogy a lényeg az, hogy Isten szóljon hozzánk. Az első kérdés, amit Jobbnak intéz Isten, ki akarja elhomályosítani örök rendemet értelem nélküli szavakkal? Hát talán lehetett volna egy kicsit humánusabban is közeledni Jobbhoz. Mikor annyi minden nyomorúságon keresztül ment, megtört embernek, kell még az, hogy valaki sérteges, és azt mondja, hogy értelem nélküli szavakkal beszél, butaságokat mond. Hát kellett felnyitni Jobbnak is a szemét. Kellett rávezetni arra, hogy homályban van, nem teljes a kép. Az a mód, ahogyan ő addig gondolkozott, ahogyan ő levezette magában mások előtt azokat a dolgokat, amelyek vele történtek, még hogyha a legjobb tudása szerint is tette, és a legjobb elgondolása szerint, vagy ismeretei szerint gondolkozott is, azt mondja Istennek, hogy elhomályosítottad az én örök rendemet. És az jutott eszembe, mikor a fiunkat, hát még kicsi volt, és műtétre kellett vinni, egy egyszerűbb mandula műtétre. És ugye hát kicsi gyermeket talán ő nem sokat fogott úgy fel belőle. Csak az, hogy a szülei, az édesanyja átadja az orvosnak, aki fel van szerelkezve mindenféle műszerekkel, talán ijesztő is, és akkor magára marad azzal az emberrel, és az elkezd vele tenni olyan dolgokat, ami fájdalmas. És persze a szülőnek jogában állhatna azt mondani, hogy nem, az én gyermekemhez most ne nyúljanak, őt most ne vágják, őt most ne okozzanak fájdalmat neki, de nem teszi a szülő azért, mert tudja azt, hogy a gyermekének a javát fogja szolgálni mindaz, ami most történik. Persze a gyermek semmit, vagy de semmit, valamit ért homályosan belőle, de csak inkább csak azt fogja fel, hogy őt most fájdalom méri, őt most olyan dolgok veszik körül, ami nem jó, ami nem neki tetszik. És talán ilyen homályos volt Jobbnak is a látása azokról a dolgokról, amik őt érték. Volt neki egy bizonyos elképzelése, hogy miért történik. Persze nekünk már egész más, akik ismerjük a teljes történetet, hogy mik történtek a mennyei színfalak mögött, de Jobbnak akkor nem volt ilyen ismerete. És még nagyon sok mindennel van itt, hiszen Pál apostol is azt mondja, hogy tükör által homályosan látunk, és részszerint valóan mi ismeretünk. És nagyon sok dologban mi is homályosan látunk. De eljön az az idő, amikor színről színre fogunk látni, amikor felszakad a felhő, és szemtől szembe meglátjuk őt. Hát kérdéseknek a sorozata következik, és ez a kérdés özön azzal kezdődik, azzal a kérdéssel, hogy hol voltál, amikor a Földnek alapot vetettem? Hol voltál? Hiszem azt, hogy nem véletlenül kezdte ezzel a kérdéssel. Lehet, hogy Jób is nagyon sokszor megkérdezte ezt magába, vagy Isten felé, hogy hol voltál? Hol voltál akkor, mikor a gyermekeimre rászakadt az épület, mikor mindet el kellett temessem? Hol voltál, amikor anyagi veszteségért, akkor, mikor csődöt mondtak a kapcsolataim, mikor mindent elveszítettem? Hol voltál? És nagyon sokszor kérdezi meg ma is az ember, hogy hol van Isten akkor, amikor szenvedés van? Miért történnek? Hát ha van Isten, akkor miért vannak? Hol van Isten? Nagyon sokan lehet, hogy olvasták már azt a riportot, amit Ann Graham-mel, Billy Graham lányával készítettek, akkor, mikor egy iskolai lövöldözés volt. És nagyon bölcsen felelt meg egy hosszabb gondolat, mert akinek van lehetősége, keresse meg. Egy rövid részt olvasok fel belőle. Úgy hiszem, Istent nagyon elszomorítja, ami velünk történt. Ám évek óta azt mondjuk neki, menj ki az iskolánkból, menj ki a kormányunkból, és távozz az életünkből. És ő, amilyen úriember, csendben hátra húzódott. Miképpen várhatjuk el Istentől, hogy áldást és védelmét adja, ha egyben arra szólítjuk fel, hogy hagyjon bennünket egyedül? Azt hiszem, egy nagyon bölcs válasz arra, hogy hol van Isten akkor, mikor nagyon sok szenvedés történik a világban. Azoknak, akik talán öklüket rázva fordulnak Isten felé. Na de mi van a Jóbokkal? Azokkal, akik istenfélők, akik ragaszkodnak az Úrhoz, és nem mondták soha azt Istennek, hogy hagyj engem magamra, távozz az otthonomból, hagyj békén az életemet, nincs szükségem rád. Hanem azt mondja Jóbról is, hogy ragaszkodott az Úrhoz. Istenfélő ember volt. Hol van Isten a szenvedéskor? És nem véletlenül kérdezi így Isten, hogy hol voltál, amikor a Földnek alapot vetettem. És talán jó elkezd gondolkozni, hol voltam. Nem voltam sehol. Apuka meg anyukám még legmerészebb gondolatában sem voltam, meg nem léteztem. És tovább gondolkozik, hogy ki is kérdez tőlem? Nem tudják biztosan, az egyik feltételezés szerint Jób könyvét Mózes írta. Az a Mózes, akinek Isten a csipkebokorban úgy mutatkozott be, hogy a vagyok. És Jób elkezd gondolkozni, hogy ki kérdez tőlem? A vagyok. A vagyok kérdi azt, hogy hol voltam. Az, aki volt, aki van és aki lesz. Aki ott volt a világ mindenségnek a megtervezésekor, a kivitelezésekor, aki ott van a természeti jelenségekben, a kozmikus dolgokban, ott van a csodálatos természetnek, az állatvilágnak a működésében, a fenntartásában, ott volt az Isten. Kezdetektől mostanáig, és ott van mindörökké az Isten. És talán gondolkozik Jób, hogy ott volt az Isten. És jön a felismerés, hogy Isten ott volt a szenvedésemkor is. Ott volt, amikor temettem a gyerekeimet. Ott volt, amikor veszteségért. Ott volt Isten a fájdalmaim között. Nem hagyott magamra. Nem hagyott el az Isten. Ott volt. Pál apostol azt mondja a Róma beliekhez írott levélben, ami ugyanis nem látható belőle az örök hatalma és istensége, az a világ teremtésétől fogva alkotásainak értelmes vizsgálata révén meglátható. Testvérek, menjünk ki a természetbe, legyünk csendben egy kicsit, és kezdjük el vizsgálni az egészen apró dolgokat, az egész apró élőlényeket, és az egész hatalmas dolgokat, a hegyeket vagy a sziklákat, és nézzük meg. És hogyha alázatosak leszünk, akkor fel fogjuk ismerni, és be fogjuk ismerni, hogy Isten az, aki teremtő, aki létrehozta ezt a világmindenséget, és aki működteti. Talán a végén el fogjuk ismerni, énekelni, nagy Istenem, ha nézem-e világot. A szívem áld és hála tölti be, és milyen jó lenne az, hogy ilyen értelme, ilyen bölcsesség és ilyen alázata lenne az embernek, hogy elismeri Istennek ezt a hatalmát. És a második része annak az éneknek úgy szól, hogy ha szól igéd, és benne rád találok. Hadd mondjak el egy személyes történetet ezzel az igerésszel kapcsolatban. Szinte napra pontosan 5 éve, szerdán lesz egészen pontosan 5 éve annak, hogy hát úgy ilyen ettől melege, forró nyári nap volt, és hát tudják a testvérek, hogy villámcsapás történt akkor ott az épületünknél, és a villámcsapás következtében kigyulladt, és majd teljesen leégett az épület. Hát és ugye akkor sok minden történik, de ugye 1-2 nap után, mikor kezdtek a dolgok elcsendesedni, elővettem a Jób könyvét, és érdekelt, hogy ugye biztosan nagyon sokan tesznek így akkor, mikor szenvedéseken vagy szenvedés sorozatokon keresztül mennek, és elkezdtem olvasni. Hát olvastam a szenvedését Jobnak, meg ugye ezeket, és, de úgy előreugrottam, és engem az érdekelt, hogy miért. És olvastam azt, kerestem azt, hogy mit mond Isten mindazokra, amiket itt a Földön beszélnek az emberek. És mint egy második villámcsapás volt számomra az az igevers, amit ma este felolvastunk. Tudsz-e villámokat küldeni útjukra, és mondják-e neked, itt vagyunk? És nekem ez olyan felismerés volt, hogy lehet fizikával megmagyarázni, bár akkor, mikor kijött Nagybányáról expert, akkor azt mondta, hogy itt valami ellentmond a fizika törvényének, hogy oda csapott a villám, de hogy úgy volt, vagy nem úgy volt. Számomra mégis az volt a nagyszerű dolog, és az adott békességet, hogy az a villám, ami elindult, és ott ért célba, ahol célba ért, az előbb megállt Isten előtt, és azt mondta, hogy rendelkezésedre állok. És nem történt véletlen. És az volt a nagyszerű, hogy Isten megszólított. És azt mondta, hogy tudok róla. És nem történt hiba, nem csak egy természeti jelenség történt, hanem ez isteni terv. Tudok róla. Olyan ez, mint mikor valaki beúszik egy tóba, aztán ahogy úszik befelé, leszáll a köd. És hirtelen megijed, és fordul jobbra, fordul balra, és elveszíti az irányt. Most merre van a part? Merre menjek kifelé? Hogyan menekülhetek meg? És ahogy ott evickél a vízbe, egyszer csak meghallja az emberi hangot a partról, bármi legyen az, bármilyen hang, de megörül annak, hogy hangot hallottam, és van lehetőség a szabadulásra. És Jób is így volt vele, hogy nem számít, mit mond az Isten. Beszélhet ő a hegyekről, beszélhet a krokodilról, meg a dinoszauruszról, meg a strucról, csak beszéljen az Isten. És a legnehezebb mindig az, amikor Isten hallgat, mikor Isten nem mond nekünk. És azt hiszem, hogy nem csak Jobnak volt nehéz, vagy nekünk nehéz, akkor, mikor hallgat Isten, hanem magának Istennek is. Nem hiszem, hogy Isten karosszékben ülve nézte azt, hogy Jób hogyan vergődik, és hogyan küzdi meg ezt a harcot, amiben beleengedte Isten, amit odaadta a sátánnak, hogy tett próbára. Én hiszem azt, hogy az egész menny szurkolt és drukkolt Jobnak, és mellette volt. És talán Istennek is nehezére volt az, hogy szóljak már, állítsa meg a szenvedést. De nem tette. És nekem is Jézus jutott eszembe az a profécia, amit ma már említettünk, és hadd olvassam fel ismét. Pedig a mi betegségeinket viselte, a mi fájdalmainkat hordozta. Mi meg azt gondoltuk, hogy Isten csapása sújtotta és kínoszta. Pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték vissza, mi össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen. Az ő sebei árán gyógyultunk meg. Mindnyájan tévelyektünk, mint a juhok, mindenki a maga útját járta, de az Úr, ő csújtotta mindnyájunk bűnéért. Amikor kínozták, alázatos maradt, száját sem nyitotta ki, mint a bárány, ha vágó hídra viszik, vagy mint juh, amely némán tűri, hogy nyírják. Majd azt mondja, hogy az Úr akarata volt az, hogy betegség törje össze, de ha fel is áldozta magát jó átételül, mégis meglátja utódait sokáig ilyen. Az Úr akarata célhoz jut vele. És úgy gondolkoztam, hogy valamennyire Jób is előképe Jézus Krisztusnak. És mennyire fájdalmas lehetett az atyának, hogy csendben maradjon, mikor látta az ő fiát, hogy megalázzák, hogy korbácsolják, hogy kínozzák és keresztre feszítik. És csendben maradt az atya is, és csendben maradt a fiú is. Azért, mert annyira szeret bennünket a mi Istenünk. De eljön a felemeltetés ideje is, és a gyógyulás, a helyreállás azzal kezdődik, amikor megszólal az Isten. Ezzel kezdődött Jobbnak is. Számos kérdése volt Jobbnak, rengeteg miértje. Nem olvastunk egyről se, hogy válasz kapott volna az ő kérdésére. Kapott helyette egy csomó kérdést, de mégis elkezdett gyógyulni. És látjuk majd a következő alkalommal, hogy Isten hogyan állítja helyre ezt az embert. Szól az Isten ma is, nem, talán nem forgó szélből, bár szólhat úgy is, szólhat egy baleset által is, szólhat sokféleképpen. De János evangéliumában azt írja, hogy kezdetben volt az ige Istenne volt, és az ige Isten volt. Isten volt az ige. És láttuk az igét, a testélet igét. Itt járt közöttünk, láttuk az ő dicsőségét, mint az atya egyszülöttjének a dicsőségét. Testélet az ige. És akkor, mikor arról beszélünk, hogy Isten megszólít bennünket, akkor nem csak csupán szavakról beszélünk. Több az, amikor megszólít bennünket az Úr, mint szavak. Hiszen a testélet ige, az maga Krisztus. És erre van szükségünk, Krisztusra van szükségünk. Arra, hogy közel jöjjön hozzánk, hogy beszéljen velünk, akár a mi személyes csendességünkben, akár gyülekezeti alkalmunkon, Krisztusra van szükségünk. Engedjük és vágyjuk azt, hogy ő beszéljen velünk. Amen.
magasztalunk téged, Istenünk, aki fel tudod melegíteni a mi szíveinket, és köszönjük te néked a te hatalmadat, te nagyságodat, és a te hatalmas szeretetedet. Köszönjük, Istenünk, hogy reánk tekintettél az Úr Jézus Krisztus által. Köszönjük azt, hogy a mi bűneinket reá helyezted, és megszabadítottál bennünket. Magasztalunk téged, hogy ma is cselekszel. Köszönjük mindazokat a bizonyságtevéseket, amelyek által megláthattuk, hogy ma is munkálkodsz a szívekben. Urunk, arra kérünk tégedet, hogy áld meg minden egyes szemét, aki hallotta a te nagy hatalmadat ma délutánon, és munkálkodj minden egyes szívben, Uram, hogy meglássák azt, hogy milyen nagy szeretettel vagy irántunk, és mennyire nem akarod azt, hogy a bűnös meghaljon, hanem azt akarod, hogy a bűnös megtérjen és éljen. Kérlek, légy segítségül nékünk, és munkálkodj továbbra is a mi szíveinkben. Amen. Amen.